Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula vagyok. Önök a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják. Mai adásunkban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete családi magazinját, a Családi Kört hallgathatják meg. Kellemes szórakozást kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat! A Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsorát hallják. A mikrofonnál Dóka Viktória. A kamaszkor témáját gondoljuk tovább vendégeimmel mai műsorunkban. Bárdos Nóra mentálhigiénés segítő szakember a serdülőkor kitolódásáról mesél majd. A következő percekben Szanyi György lelkipásztorral, pásztorálpszichológiai szakreferenssel a Bibliát véve alapul vizsgáljuk az említett időszakot.
Uzsainei Pécsi Rita, pedagógus egyébként, rengeteg előadást tartok már nálunk itt Kárpátalján is. Ő úgy ír a kamaszkorról, hogy a királyi én születése. Tehát rendesen, amikor megszületik egy csecsemő, ugyanez történik, játszódik le egy kicsit más szinten a kamasz életében. Megszületik a felnőtt ember. Akkor igazán értelmes egy kamaszkor, ha megszületik a királyi én. Tehát nagyon érdekes, hogy fogalmazott az előadáson, nem azt mondta, hogy jaj, kamaszodik a kölyök, ez egy lehangoló dolog, hanem ez pont fordítva, tehát egy pozitív hozzása, már kamaszodik a kölyök. Az, hogy valaki kamaszodik, ez egy pozitív dolog. Az azt jelenti, hogy fejlődik, növekszik, harcol a saját problémáival, és kezd kialakulni a királyi én, az, hogy ki leszek én. Most ő mond egy történet, hogy mikor történik meg, mikor ér be az ember, mikor születik meg a királyi én, mikor lesz felnőtté. És ez nem korhoz kötött. És ő mondja el a történetet az ezüstnek a megmunkálásával, hogy lehet megtisztítani az ezüstöt. Történet arról szól, hogy ugye az ötvös égeti az ezüstöt, és megkérdezze a tanítvány, hogy mikor tudom azt, hogy kész és tiszta az ezüst. És azt mondja a mester, amikor belenézel a felolvasztott ezüstbe, és meglátod benne az arcodat. Mikor van kész az ember, mikor nőtt fel, amikor meglátszik rajta az Isten arca.
A bibliai szereplők sorában, hogy látod, mindenki fel volt nőlve? Mindenki megtalálta már a királyi énjét? Vagy voltak olyan személyek, akik felnőtt emberként, de mégis kamasz lelkülettel szolgálták az Urat? És ő emellett tudta őket használni?
Természetesen. Az, hogy most kamasz lelkület, mindannyiunkban benne van a kamasz lelkület. A lázadó, ez személyiségtípustól is függ, tehát ez sok mindentől összetétel. Mi az, hogy kamasz lelkület, ez egy nagyon fontos kérdés. Viszont azt hiszem, az, hogy a Szentírás beszél, hogy nem nőttek fel emberek, ez biztos. A Szentírás mindig reális képet ad a világról, hogy fel vannak nőve, az azt jelenti, hogy felnőttként élnek, de nem nőttek fel, tehát hogy nincs érett énjük, gyerekesek, vagy éppen mindig másra szorulók, és egy csomó dolog. Mondok egy példát, Jónás, a duzzogó kamasz. Uram, miért azt csináltad, és miért nem ezt? És most miért hagytál engem ebben a slamasztikában, hogy hirdettem az igét, és akkor még megtértek ezek Ninivel kapcsán. Duzzog, mint egy kamasz. Bemegy a szobájába, és leül a tök alá, és akkor duzzog, hogy uram, te tudtam, hogy kegyelmes, vagy nem kellett volna menjek. Ez egy tipikus, általában a kamasz metódus, ugye? Bemegyek a szobámba és duzzok, és mondom magam, amit magam az orrom alatt. És akkor megkérdez az Úristen, hogy méltán haragsz, és az, igen, méltán haragszom. És Isten felhasználta.
Ezáltal a bibliai történet alapján ad az Úristen útmutatást arra, hogyan kezeljék a szülők a gyermekeiket? Rossz példa lehet?
Nem rossz példa. Nagyon érdekes, hogyha ezt így lefordítjuk, akkor azt tudom mondani, hogy mit tesz az Isten, hagyja magát, hadd duzzogjon. Nyilvánvalóan mit tudsz tenni egy duzzogó gyerekkel? Ha ilyen módon nézzük ezt egy metódusnak, nem hiszem, hogy ezt így lehet nézni, bár lehet, hogy ebből a szempontból. Igen, hadd duzzogja ki magát. Mit lehet egy duzzogó emberrel csinálni? Semmit. Mikor majd eljut odáig, hogy na jó, ezt most volt-e értelme, vagy nem, akkor majd utána kezdünk vele valamit. Nyilván van a Szentírásban vannak olyan alapelvek, de nem csak a kamaszokkal való bánásmódra, hanem az élet minden dolgára, hogy igen, abból ki lehet következtetni azt, hogy ezt így kell csinálni, vagy így is lehet csinálni.
Az imént Szanyi Györgyöt hallották. A következőkben Bárdos Nórával a kamaszkorról, mint krízisről beszélgetünk. A fiataloknak kamaszkorban milyen kérdésre kell megtalálniuk a saját válaszukat?
Talán azzal kezdeném, hogy a serdülőkor az emberi fejlődésnek az egyik legfontosabb állomása, meghatározó szerepe van. Nagyon fontos kérdések vannak ebben a korszakban. Ki vagyok én? Mi legyek? Mivé váljak? Hova tartozok, kikhez tartozom, honnan jöttem és hová tartok. Ezeket a kérdéseket a kamaszkor végére meg kell, hogy válaszolják, mivel ha nem kapnak választ ezekre a kérdésekre, akkor nem tudják sikeresen lezárni ezt a szakaszt, mivel ez egy krízis is, úgy is nevezhetjük, és minden krízis le kell zárnunk, úgy tudunk majd csak a további szakaszba belépnünk. Nagyon nehéz behatárolnunk a kamaszkort, főleg azért, mert nagyon kitolódik. A testi érés az ön 18 éves korban nagyjából lezárul, ugye 20-21 éves korig még a csontok is fejlődnek, aztán az is lezárul, de a pszichikai érése az egyénnek és a szociális beilleszkedése az mostanában már inkább ilyen 24-25 éves korban zárul, sőt, még van, hogy később. Ez nagy összefüggésben van például azzal, hogy most a tanulást meg tudják hosszabbítani, és akkor igyekeznek a fiatalok minél jobban kitolni, azzal is kicsit halogatni azt, hogy átlépjenek a következő korszakukba.
Félnek ettől a korszaktól? Az önállóság azon fokától, hogy munkahelyekkel fenntartani a családjukat, és azután jön a következő lépés, gyermekvállalás.
Igen, ez a mai társadalmunkban nagyon jellemző, félnek ettől a korszaktól, főleg azért, hogy hát ott egy végleges elköteleződés jön, akár ha nézzük a pályaválasztást, munkában tanultak, kiválasztották a hivatásukat, el kell kezdeni, és az is egy elköteleződés, ugye akkor a párkapcsolatok terén is, tudjuk, hogy a házasságok is azért elég nagy számban tolódnak, vagy akár a gyermekvállalás is, most már lassan 30 év után kezdenek gyermeket vállalni, holott az idő kitolódik ebben az esetben is.
Mondhatnánk azt, hogy a kultúránk rossz irányba mozdult el? Hogyha a biológiai óránkat és a természetes folyamatokat nézzük.
Igen, van egy ilyen tendencia is, de ezt épp úgy vissza tudok csatolni a serdülőkorra. Például nincsenek ilyen beavatási szertartásaink, tehát akár már a serdülőkort is próbálják kicsit kitolni, halogatni, mert a szülőkben is van egy félelem attól, hogy a gyermekem felnő, a gyermekem kirepül, és pont a serdülőkort is próbálják valamennyire visszahozni, és nem engedni, hogy teljes valójában kiteljesedjen. Tehát tolódik, ugyanígy a fiatal felnőtt korral, aztán már az érett felnőtt korral. Ez egy társadalmi jelenség napjainkban.
Szót ejtett egy beavatási rítusról. Erre szükségünk lenne?
Erre nagyon nagy szükségünk lenne, főleg kamasz gyermekeinknek, serdülőinknek, mert arra vágynak ezek a serdülő fiatalok, hogy valahol elismerjék őket, hogy ők már nem gyerekek, igaz, még nem teljes mértékben felnőttek, de hogy elismerjék az ő törekvéseiket, és hogy valahogy így álljanak hozzá. Olyan példát tudnék mondani, hogy a fiúgyermekek már ilyenkor nem nagyon szeretik, hogyha az édesanyjuk ölelgeti, simogatja, a puszit is csak általában dobni szokták, tehát már nem vágynak erre a babuskatásra. És ugye a szülők többsége pedig annyira tartaná őket vissza, vagy nem adnak nekik elég nagy szabadságot, akár abban, hogy önállósodjanak. Ugye az önállósodást is nagyon érdekes módszerekkel próbálják megközelíteni. Gondolok olyanokra, hogy szeretnek egy picit csavarogni, később hazamenni, tehát próbálgatják szárnyaikat.
Lehetséges-e az, hogy a fiatal felnőttek azért hozzák meg nehezen a felelősségvállalás, a családalapítás döntését, mert az ők szüleik is nehezen tudták őket elengedni?
Igen, ebben látok én is összefüggéseket, és főleg azért, mert mondjuk visszafogták a serdülőkorban őket, tehát nem tudtak annyira kibontakozni, vagy nem tudták nagyon határozottan lezárni a serdülőkorukat, nem tudták megválaszolni ezeket a kérdéseket, és ez ebből adódhat, hogy nem készültek még fel a következő szakaszra.
Téged meghallgatsz. mert nagyon szeretsz engem. Teljes szívvel. Ezért áldok, ezért áldok, ezért áldok. Barátom lett az Úr, barátom lett az Úr, barátom lett az Úr, barátnak hív. Barátom lett az Úr, barátom lett az Úr, barátom lett az Úr, barátnak hív. Ezért
az előző percekben Bárdos Nóra mentálhigiénés segítő szakember arra világított rá, hogy ennek a korszaknak a sikeres lezárása nagyban függ a szülők magatartásától. Szanyi György lelkipásztor, pásztorálpszichológiai szakreferensnél arról érdeklődöm, milyen példával szolgál a Biblia a kamasz létre.
Rengeteg útmutatás van egyébként a kamasz kapcsán. Isten használ kamaszokat, nagyon keményen bánik kamaszokkal. Hogyha kamasz embereket nézünk a Szentírásban, akkor egy Dávidot, amikor elhívja az Úristen Góliáttal való harcában, az egy kamasz gyerekről beszélünk. Pirosposgás, szép, 17 éves legény. Tehát az még egy érett kamasz, mondhatnánk így. A Jeremiás proféta. Ott a Szentírás azt sugallja, nagyon fiatal srácról van szó, amikor profétának elhívja. Egy ilyen tizenvalahány éves gyerekről beszélünk megint csak. József története. A József története az a leginkább érdekes történet azzal a szempontból, hogy lehet elrontani egy kamasz, és Isten aztán hogyan formálja a rossz családi háttérből jövő kényes kölyköt a legerősebb vezetővé.
Hogyan?
Kutba kerül, kivetik, szenved, bukások, elvárások nem beteljesülésre. Szóval elég komoly eszköztára van az Úristennek József életében, és az idő, amire 40 évesen majd körülbelül Egyiptom második embere lesz. Tehát, hogy az elkényeztetett Józsefből, aki azt mondja, hogy még apám is le fog majd térden előttem, olyan nagy király leszek, vagy ki tudja, mi leszek, milyen álmai ezek, nagy képűek, szó szerint az elkényeztetett, kiemelt, különösképpen szeretett gyereknek a képe ott van. Megtapasztalja, hogy gyűlölik a testvérei, miért gyűlölik, ezt el kell gondolkodni a kút mélyében, nem más akkor úton Egyiptom felé rabszolgálnak, vagy éppen a rabszolgaévek alatt, hogy miért is gyűlöltek engem ezek. És akkor ez az olvasztó tége, ahol ott kapok pofot jobbról, kapok pofot balról, hogy a világ nem egy leányállam, nem egy tündérkert, ahol nem az van, hogy csak fölfelé haladok, hanem igen, amikor megvádolnak ugye Potifár házában a felesége, jogtalanul és igazságtalanul megint mélyre süllyedek, megint a börtönben vagyok, és megmutatja azt, hogy ezek által József mégis újra és újra feláll. Persze a Szentírás magyarázata így hangzik, de az Úr Józseffel volt. Újra csak visszakanyarodva, hogy a királyén megszületik, meglátszik az Isten képe ennek az embernek az életén. Az egyik legszebb ószövetségi előképe Jézus Krisztus életének József története.
Koromban mindig úgy értelmeztem József álmait, mint ez egy profécia az ő saját életére.
Nyilvánvaló, de mit kezdek egy proféciával? Itt mutatkozik meg az én bölcsességem, érettségem, kamaszkorom, vagy éppen felnőttségem. Hogy közli? Tehát a hencegő József, majd én megmutatom, ki leszek. Nézd meg, milyen álmaim vannak. Persze ez nyugodtan, hogyha lebontjuk ezt az üzenetet, Isten ad álmokat az embereknek, a magasabb rendű célokat. Én tudok olyan fiatal srácot, egyszerű falusi embert, aki kitűzte a célt, és Isten azt mondta neki, hogy neked ezt kell megvalósítani, a saját életében egy álom volt, mondhatnánk így, megvalósította, Isten használta. Ebben. Azok az álmok, azok előrevetítenek egy dolgot. De hogy hogyan fogom én ezt megvalósítani? József azt gondolta, hogy majd felnők, és akkor én leszek itt a király, ugye? Hát az odavezető út az nem éppen így történt. Nem úgy lett felnőtté József, hogy 22 éves lett, vagy éppen az akkori kor követelmi 30 éves lett. És akkor érett férfiként megmutat, na most boruljatok le, nem. Hanem úgy elindult az egyetemre, ez azt jelenti, hogy a kút mélye, megismert, hogy a testvéri viszony az nem egy lányálom, hanem ott igen, én kihívhatom a testvéreim gyűlöletét nagyon könnyen, ha én többnek képzelem magamat náluk. Nem mentem fel ezzel a testvéreket, de ez egy természetes emberi reakció arra, hogyha valaki többnek érzi magát nálam, és ezt mutatja és szóvá tesz, akkor onnantól kezdve nekem az egy ellenérzést várt ki belőlem, és nem pozitívan fogok reagálni rá, ez egyértelmű. Ugye jön a mélység, eladják, meg akarják ölni, tehát ez mind benne van, és akkor apuci kedvencéből valakinek a senki rabszolgája leszek. Egy olyan is iskolába kezd be, hogy senki vagyok. Most ebben a senkiben, aki vagyok, össze kell kaparja magam, hogy mégis ki vagyok. Rá kell döbbenjek, hogy nem apám kedvenc gyereke vagyok, hanem én vagyok József. Ki ez a József? Ez most egy rabszolga. Megkísérthető. Hogyan állok el ennek a kísértőnek? Mit kell tennem, mint egy rabszolga ebben a távoli országban? Ellenállok? Lázadok? Hogy elkezdem csinálni a dolgomat? Mit kezdek azzal a lehetőséggel, amit rabszolgaként kapok, vagy látom egyáltalán rabszolgaként a lehetőséget az életben? Mit kezdek majd, amikor már magasabb létrán a Potifár házának a felügyelője vagyok? Visszaélek vele? Kísértésnek engedve? Akár azt is mondhatom, hogy milyen nagy ajándék, hogy kapok egy nőt egy ilyen helyzetbe. Lehet visszaélni vele, nem él vissza vele. Hogy tehetnék ilyet, az urammal Potifárral szemben? Aki ilyen jó volt hozzám, nem él vissza vele. Felnő ez az ember, egyre inkább látja, hogy kötelességek, feladatok, felelősségek, felnőtt emberi válás nem csak úgy megy, a senkiből egyszerűen kezd lenni az a József, aki az Isten alkotta. Aztán az emberi protekció kihasználása, ugye az álmok megfejtés, ez egy ajándéka volt Józsefnek, megfejti, majd szólj egy-két szót ugye a fáraónál. Mi következik? Elfelejtik. Megint szembesül, az emberek elfelejtenek. A protekció nem működik. Egy dolog működik, bízom az Istenre, magamat. Ráhelyezem az életem teljes egészében a mindenható Istenre. Egyszer csak a semmiből előkerítik ezt a Józsefet, ki kell állni, és azt mondja, a fáraónak nem én fejtem meg az álmokat, hanem Isten. Mit mond a fáraó? Jó, akkor te vagy az az alkalmas ember, akit oda teszek, és elnevezi életadónak. Cefanát Panea, hogy ez az ember életadó. Eljutott odáig, kis elkényeztetett senkiből, az életadójává lett, aki megmenti a saját családját is, egész Egyiptomot, és megmenti a környező világot. Ez nem egy kis dolog. Az a József, aki 17 évesen, 13, 15 évesen, nem tudom hány éves volt pontosan, ugye kényeskedik, az arra alkalmatlan, hogy Cefanát Panea életmentő, hogy életadó legyen. Az alkalmatlan, kijárja az iskolát. És az iskola nem az egyetemeken kezdődik.
Amint ígértem, mai adásunkban folytatjuk a serdülőkor témakörét. Az előzőekben Szanyi György lelkipásztor, pásztorálpszichológiai szakreferens a Bibliából merített példákat a pubertás korra. A beszélgetést Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberrel folytatom.
A serdülőkorra nagyon jellemző, hogy a serdülők szerepeket játszanak. Kipróbálják magukat mindenféle szerepben, és ez azért fontos, hogy majd később rátaláljanak saját önazonosságukra. Vagy csak arra gondolunk, hogy minden társaságokban különbözőképpen viselkednek, akár egy tanárral, akár a barátokkal, kortárscsoportokkal, szülőkkel, és valahol próbálgatják magukat. Hát ez néha ugye nem annyira jól szokott elsülni, de megint csak legyünk egy picit engedékenyebbek velük, mert ki kell önmaguk próbálni. Erre a korszakra eszik még ugye a saját identitásnak a kialakulása. Az identitással szeretném megemlíteni Erik Erikson nevét, aki egy dán származású, de Amerikában élő pszichoanalitikus. Ő foglalkozott nagyon mélyen ezzel az identitással, és tulajdonképpen a testi érés, a pszichikai érés, a szociális társadalomban való beilleszkedés mellett ez az egyik legfontosabb feladata ennek a kornak, hogy az identitást megtalálják.
Ennek az időszaknak a meghatározásakor élhetünk kisgyermek jelenfejlődéséről, ahogy ő az óvodában szocializálódik, mint ahogy megtanul túllendülni egy szülői nemet mondáson?
Igen, nagyon nagy összefüggésben van, ugyanis ez az Erikson, ő 8 szakaszt állapított meg az emberi fejlődésben, és pont a 0-tól 3-ig, aztán az óvodáskor, a kisiskoláskor, a kiskamaszkor, a serdülőkor, majd a fiatal felnőttkor, a felnőttkor, az érett felnőttkor és az öregkor, és ezek között nagyon nagy kapcsolat vannak, és ugye úgy tudunk eljutni egyikből a másikba, hogy akár már 3 éves korunkban is le kell azt a szakaszt zárni.
Ha az egész életünk bizonyos kríziseknek a megoldása és ebben a fejlődése, akkor miért pont a kamaszkor az, ami az embereknek a nagy százalékának kiüti a biztosítékot? Hogyha ez teljesen természetes, ez a folyamat, akkor miért pont a kamaszkor az, amiről beszélnünk kell?
Igen, nagyon tetszik a kérdésed. Éppen azért, mert a kamaszkorban nagyon nagy fejlődésen megy keresztül. És akkor visszautalnék egy picit a biológiai fejlődésre. Egy gyermekből, akár egy nővé, egy férfivé kell válni. A hormonok teljesen másképp működnek. Nagyon nagy százalékban esik az oxitocin az agyban, és ez behatárolja a mozgáskorlátozást. Valaki nagyon felpörög, valaki pedig nagyon sokat pihen. És az érzelmi, a hangulati változások, ezek így jönnek ki a gyerekekben, vagy a serdülőkben. A társadalomban nagyon nehezen tolerálják, még akár szülőként, és ezt nagyon nehéz néha tolerálni, de ha úgy állunk hozzá, hogy teljesen természetes, és nem lusta, és nem rossz az a gyerek, hanem ő most ilyen, akkor ez nagyon-nagyon szépen le tud folyni. És természetesen kereteket azért kell adni. Vissza kell jeleznünk, hogy azért légy szíves, máskor ne jön erővel csap be azt az ajtót, mert még csak megrepett a fal, vagy egy kis vakolat lehullott, de ha ezt nem ordítva mondjuk neki vissza, akkor ő ezt megérti és veszi a lapot. Valahol a kommunikációban is látom én ezt a gátat, hogy ha nem úgy viselkedik, nem úgy szól, akkor a szülő megpróbál ugyanazon a hangon visszakiáltani neki. Akkor itt jön az, amikor a kapcsolat elromlik, amikor akár magányossá is válhat egy serdülő. Tehát ha nem kapja meg a szülőtől azt a megértést, magányossá válik, akkor máshol keresi, máshol pótolja. Így jutunk el majd akár egy korai alkoholizmushoz, drogfogyasztáshoz, ilyen nagyon szomorú dolgokhoz.
Nóra, a szavaidból nagyon azt csen ki, hogy nem a gyerekkel van probléma, hanem a felnőttel van probléma, mert nem tudja kezelni a természetes folyamatot.
Igen, ilyen felősen kimondva nem is nagyon hallottam ezt, de tulajdonképpen igen, valahol itt van ennek az ereje, mert egy felnőttnek a hozzáállásán nagyon-nagyon sok múlik, és nem szabad elfolytanunk ezeket a kamaszkori kitöréseket, mert ezeknek ki kell törni. Egy elfolytás az majd ahhoz vezethet, hogy nagyon-nagyon kitolódik, akár egész 30 évesig ez a kamaszkor, vagy soha nem akar majd felnőni, és esetleg majd ugye nem fogja megtenni a lépéseket, hogy elköteleződjön, és mindig az édesanyja mellett marad. Ilyeneket azért nagyon bőven ismerünk. Úgyhogy igen, ez talán egy kicsit nyomatékosabban is mondanám, hogy nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy mi felnőttek, mi szülők, akár pedagógusok is, hogy állunk hozzájuk, és nem leminősítjük őket, nem a negatív dolgokat hangsúlyozzuk náluk, hanem a pozitív dolgokat.
Végre megszerítettük egymást, mindörökre összekötve ez már végtelen. Bárhogy nézed, úgyis én vagyok a titkod, én vagyok, akit ki kéne nyitnod most. Nézd a végtelen szárnyait. Nézd a végtelen gyönyörű szárnyait. Megállom, körbenézek, azt hiszem, hogy itt vagy, megszorítlak, most te is szorít.
Kedves hallgatóink, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb április 23-án, kedden a szokásos időben, tehát 8:30-kor találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Hungér Gyula voltam.